Üdvözlöm a hallgatókat! Ez a Családi Héte, az Inforádió családi magazinja. A szerkesztő Ivádi Zsuzsa vagyok. A mai műsorban először a friss demográfiai statisztikáról lesz szó, benne arról, hogy várhatóan rekordközeli lesz az idei házasságkötések száma. Majd a csok iránti érdeklődésről hallhatnak. Ezt követően a tehetségeké lesz a főszerep. Évvégén zárult egy nagyszabású, több éves támogatási projekt, amely az állami és a civil szféra összefogásával 50 ezer gyermeket ért el. Tartsanak velünk! Novemberben több mint 3800-an kötöttek házasságot, ez körülbelül 200-al több a tavaly novemberihez képest. Január óta pedig 68 ezer házasság köttetett. A KSH népszámlálási és népesedési statisztikai főosztályának vezetője szerint, ha ilyen ütemű lesz a házasságkötési kedv az év utolsó hónapjában, akkor meghaladhatja a 70 ezret az idei szám, ami azt jelenti, hogy duplája az egy évtizeddel ezelőtti házasságkötési számnak. Sipos Ildikó a többi népesedési, demográfiai adatról is kérdezte Kovács Marcelt.
Novemberben 7740 gyermek született, 315 újszülettel több, mint tavaly. Az idei évben eddig, hogyha az első 11 hónapot nézzük, akkor 85,500 gyermek jött a világra, ami kismértékben, ugye egy 0,5%-kal több a tavalyi értéknél, hogyha decemberben nem következik be visszaesés, akkor idén is 90 ezer feletti lesz a születések száma, és kismértékben meghaladhatja majd a tavalyit, illetve az elmúlt éveknek az adatait.
November hónapban idén hányan hunytak el, és megmutatkozik-e ebben az adatban a koronavírus hatása?
Igen, közel 15 ezer fő vesztette életét novemberben, ami 10%-kal körülbelül 1600 fővel kevesebb, mint a tavaly novemberi érték. Ennek a jelentős csökkenésnek az az oka, hogy tavaly ilyenkor a koronavírus járványnak a második hullámában nagyon magas volt a novemberi halálozási érték, viszont ha a 2019 azonos időszakához viszonyítunk, tehát az utolsó koronavírus előtti év novemberéhez képest, akkor már egy 49%-os, közel 5000 fős növekedést láthatunk. Hogyha az egész eddigi évet nézzük, tehát az első 11 hónapot, akkor azt látjuk, hogy 138 ezer a halálozásoknak a száma, ami 11%-kal több, mint a tavalyi évben. Ezt az okozza, hogy az idei tavaszi számok, tehát a harmadik járványhullámban mért halálozási adatok, azok nagyon magasak voltak, az idén őszi-téli értékek viszont már jóval alacsonyabbak a tavalyinál.
Hányan kötöttek házasságot novemberben?
Novemberben 3866 pár kötött házasságot, ez körülbelül 200-al több a tavaly novemberi értéknél. Január óta közel 68 ezer házasság köttetett, ami 3900-al több az egy évvel ezelőttinél. Hogyha a házasság kötéseknek a száma az a várakozásoknak megfelelően alakul decemberben is, akkor az év végére a házasság kötések száma meghaladhatja a 70 ezret, ami nagyon magas érték, és az a duplája lenne az egy évtizeddel ezelőtti alacsony házasság kötési számnak.
Kovács Marcelt, a KSH népszámlálási és népesedési statisztikai főosztályának vezetőjét hallották. Eddig 200 ezer pár vette igénybe a csokot, erről Novák Katalin családokért felelős tárcanélküli miniszter beszélt a kormány Facebook oldalára feltöltött videóban.
Segítjük a családok otthonteremtését. Minden család számára fontos az, hogy saját tulajdonú otthonban élhessen és ott nevelhesse a gyermekeit. Ezért a gyermekvállalás előtt álló fiatalokat is, illetve a már gyermeket nevelő családokat is segítjük abban, hogy otthont vásárolhassanak maguknak, vagy építkezhessenek. Erről szól a 2015-ben bevezetett csok. A csokon keresztül már 200 ezer magyar családnak tudtunk segíteni. Ez ugye egy vissza nem fizetendő támogatás, és kapcsolódik hozzá egy kedvezményes kölcsön is. Emellett bevezettük az idei évtől az otthon felújítási támogatást és az ehhez kapcsolódó otthon felújítási kölcsönt, ami szintén nagyon népszerű. A csok mellett van falusi csok is, ezt is nagyon sokan kedvelik, és sokan éltek már ezzel a lehetőséggel. Tehát támogatjuk az otthonoknak a felújítását, az otthonoknak a vásárlását a rendelkezésünkre álló lehető legtöbb eszközzel, hiszen számunkra fontos az, hogy a gyerekek saját tulajdonú otthonban minél jobb körülmények között nevelkedhessenek.
Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli minisztert hallották. Csoportos és egyéni foglalkozások, fejlesztő alkalmak és rendezvények, tutorprogram és ösztöndíjjal támogatták a fiatal magyar tehetségek kibontakozását a 2016 és 21 között zajló Tehetségek Magyarországa kiemelt projekt keretén belül. A program külön hangsúlyt fektetett a fiatal tehetségek egyéni fejlesztésére, a tehetséggondozó szakemberek továbbképzésére, a tehetség azonosítás támogató rendszerek kidolgozására, emellett folytatta a korábbi hagyományokon alapuló csoportos fejlesztési tevékenységet is. A projekt összesen 50 ezer gyermek és fiatal, szakemberek, pedagógusok bevonásával valósult meg 2016. január 4-e és 2021. december 31-e között több mint 6 milliárd forint támogatási keretösszeg felhasználásával. A részletekről Bajor Pétert, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének ügyvezető elnökét kérdeztem.
Nagyon izgalmas módon nagy számokat sikerült elérnünk, 50 ezer diákot tudtunk támogatni valamilyen formában a programban, és ezek között a támogatási formák között volt csoportos támogatás és egyéni támogatás, talán ez a két nagy kategória a legérdekesebb. Ugye az egyéni támogatás azt jelenti, hogy ha valaki nem valamilyen szakkörben vagy valamilyen többekkel együtt megvalósuló programban tudott részt venni, hanem egyénileg személyre szabottan tudott részt venni tanácsadásban, egy egyévig tartó tutorálási vagy mentorálási folyamatban, vagy személyre szabottan használhatott fel olyan ösztöndíjat, amit a projekt biztosított neki. Ez az 50 ezer, ez egy nagyon nagy szám, hatalmas munka, szervező munka, és rengeteg szakembernek az aktivitása van mögötte.
A Ma Tehetsz mellett kivett még részt a szervező munkában, ugye egy elég nagy ernyőszervezetről van szó, de ezt azért egyedül gondolom, hogy nehéz lett volna lebonyolítani.
Igen, korábban 2010 és 16 között a Ma Tehetsz egyedül valósította meg az országban elinduló Európai Uniós fejlesztési programokat. Most pedig nagy örömünkre egyfajta állami civil együttműködés bontakozott ki 2016-tól kezdődően. Egy minisztériumi háttérintézmény, a Nemzeti Tehetségközpont volt a projektnek a fő kedvezményezettje, és körülbelül 50-50%-os feladat és forrás elosztással a Ma Tehetsz, mint civil ernyőszervezet volt a konzorciumi partner. Ez azért is fontos, ez a konzorciumi megvalósulás, mert a Nemzeti Tehetségprogram és egyáltalán a tehetséggondozás az nem lehet egy-egy szektornak a kizárólagos joga, vagy monopóliuma, vagy lehetősége. Itt szükség van a kormányzati szervezeteknek a támogató, segítő közreműködésére, szükség van a civil szervezetekre, ugye itt a Ma Tehetsz egy ilyen emblematikus civil szervezet, de szükség van egyébként a vállalatokra és az állampolgárokra is, valamint természetesen a média munkatársaira is, hiszen a Nemzeti Tehetségprogramnak az általános nagy és nagyon ambiciózus célja, hogy tehetségbarát társadalom jöjjön létre, és ebbe beletartoznak a köznevelési intézmények, civil szervezetek, kormányzati szervezetek és az állampolgárok is, akik egyébként évről évre a kiemelt adó 1%-ukat is felajánlhatják a Nemzeti Tehetségprogram javára.
Beszélgettünk arról, hogy kiemelkedő képességű gyerekeket segített ez a program, és hogy itt szakembereket is bevontak, szülőket is bevontak. Erről egy kicsit meséljen részletesen, milyen szakembereket vontak be, és a szülőket hogyan? Én azt olvastam a közleményben, hogy számukra is volt egyfajta képzés.
Igen, hát a Nemzeti Tehetségprogramnak van egy nagy általános célja, hogy mindenki, aki Magyarországon felnövekvő ifjú ember, állampolgár, ő kapjon a saját érdeklődésének megfelelően lehetőségeket. De egy ilyen Európai Uniós program azért alapvetően arra körülbelül 20%-nyi fiatalra fókuszál, akik azért az átlagosnál magasabb képességekkel, tehetséggel rendelkeznek egy-egy területen, vagy akár több területen is egyszerre. Alapvetően az ő beajánlásuk az a szüleiken, illetve a pedagógusaikon keresztül történt, és ez az a pont tulajdonképpen, ami megkülönbözteti a tehetséggondozó projektet a köznevelés általános tehetséggondozó feladataitól. Rengeteg szakember, több száz szakembert vontunk be, csak 200 volt például azoknak a tutoroknak a száma, akik egyébként alapvégzettségüket vagy foglalkozásukat tekintve pszichológusok, pedagógusok, tanácsadó, coach szakemberek, vagy valamilyen szociális területen dolgoznak, őket képeztük ki arra, hogy egy-egy éven keresztül kísérjenek fiatalokat, beszélgessenek, egyfajta segítő beszélgetést valósítsanak meg velük. a szüleikkel üljenek le, vizsgálják meg a fiatalnak a családi és egyéb szociális hálóját, hogy ott vajon biztosította a fiatal tehetségének a kibontakozása. És ez volt az a pont, ahol több ezer családdal is, családtaggal is külön beszédbe elegyedtünk, illetve hónapokon vagy akár egy-egy éven keresztül tartottuk a kapcsolatot, hiszen az nagyon fontos, hogy amit egy tanácsadó, vagy akár az iskolában a pedagógus egy-egy tanórán, vagy egy-egy külön tanórán túli foglalkozáson felépít és elindít, azt a szülő otthonról támogassa, hiszen azért a diákok azok otthon jelentős időt töltenek. A közvéleménykutatásunk szerint egyébként 85%-ban a szülőknek kulcs szerepe van a tehetséggondozásban. Tehát fontos a mi számunkra is az, hogy hatékony legyen a mi támogatásunk, és ehhez a hatékonysághoz a szülőnek döntő befolyása van. Úgyhogy ezért aztán tartottunk szülői fórumokat is, a programokba bevont fiatalok, szülei, családtagjai számára különböző műhelybeszélgetéseket tartottunk, ahol beszéltünk nekik a tehetséggondozás miben létéről, illetve konkrétan azokról a programokról, amikbe a diákokat bevontuk.
Azok a pedagógusok, akik foglalkoztak a gyerekekkel ebben a 6 éves projektben, ők aktív pedagógusok, vagy esetleg nyugdíjas pedagógusokat visszafoglalkoztattak ennek a projektnek a keretében? Mert lehet, hogy az ő szemük az élesebb egy tehetségre.
Hogyne, mondjuk úgy, hogy a kifejezetten a projekt érdekében bevont közvetlen szakembereken túl természetesen nagyban számítunk a pedagógusokra is. 40 ezer pedagógus vett részt azokban a műhelyekben és akkreditált képzésekben, amit megvalósítottunk az elmúlt 5 évben. Ők ott maradnak az iskolában a projekt befejezése után is természetesen, és hát a tapasztalatuk és a tudásuk, a szakmai tudásuk, a módszertanuk jelentőset gyarapodhatott a programban való részvétel által. Ők ezt tovább viszik, ezt a tudást, ez is egy fejlesztő projektnek az értelme, hogy utána hatással legyen a projekt utáni időben is a megfelelő rendszerre. Különleges értéket képviselnek azok az idősebb pedagógusok, akik akár friss nyugdíjasként a munkatársainká szegődtek, ilyenből is több száz van, akik segítettek mentorálásban, tutorálásban, pályaorientációs tanácsadásban, hiszen ugye őnekik hatalmas tudásuk halmozódott fel az elmúlt évtizedekben, és ezt a tudást, hogyha nem is napi x óra iskolai jelenléttel, hanem egy-egy ilyen programba való bekapcsolódással, egy-egy kisebb tanulói csoportnak a támogatásával tudják hasznosítani.
Itt az oktatás mellett egyfajta, lehet így mondani, hogy mentálhigién és odafigyelés is történt az érintett családoknak?
Mindenképpen, amikor arról beszélünk, hogy a tehetséggondozás az egy komplex folyamat, tehát nem azt jelenti, hogy a tehetséges fiatalnak, aki mondjuk matekból nagyon érdeklődő, adok hetente 3 új feladatlapot, és azt behajtom rajta minden hétfőn, hanem a tehetséggondozás a korszerű pszichológiai és pedagógiai felfogásunk szerint azt jelenti, hogy figyelünk a diáknak az erősségei mellett a felzárkóztatásra váró területeire is, a kommunikációjára, az önértékelésére, az önismeretére. Figyelünk arra is, hogy milyen mentális állapotban van a személyisége, megfelelően fejlődik-e, és egyébként ezen még túl figyelünk a diáknak a környezetére is, a közvetlen környezetére is, a családjára is. Tulajdonképpen pedagógusok számára is visszatérő üzenetünk az, hogy persze a diákok az elsődleges célcsoportunk, de azért a szülők is a célcsoportunknak a részét képezik, hiszen a szülő nélkül nem elképzelhető a fiatalnak a tehetséggondozása. Egy szülőre rendkívül sok feladat árul, az alapvető motiváción, támogatáson, lelki megerősítésen túl, akár logisztikai szerepe van természetesen időnként, ez kellemetlenül érint néhány családot, de szponzori szerepe is van, hiszen néhány dologban a lehetőségeikhez képest ugye be kell kapcsolódni finanszírozásban. Ebben tudunk segíteni, a diákot tudjuk segíteni ösztöndíjban, ösztöndíja, de a szülőnek a szerepe az elengedhetetlen. lehetetlen a mindennapokban, hiszen egy tehetséggondozó program az nem tud 3 éves kortól 18 éves korig folyamatosan 24 órában a diák mellett lenni, tehát fontos kulcsszerepe van a szülőknek.
Van, hogy az egész család életét felforgathatja, gondolok itt arra, hogy mondjuk költözést igényel, mert mondjuk lehet, hogy 200 kilométerrel arrébb lehet, hogy van egy olyan speciális iskola vagy képzési lehetőség, ami megfelelő a fiatalnak. Nem tudom, Péter látta-e a Számolás joga című filmet, ami nagyon tehetséges afroamerikai hölgyekről szólt, akik nagyon aktívan részt vettek a NASA űrkutatási, az Apollo programban, és ott az egyik lány, hát ő kiváló volt matematikából, geometriából, és hát ott kérték a családot, amikor ő még fiatal volt, kisgyerek, hogy költözzenek, menjenek, mert van egy másik iskola, ahol a gyermekre oda tudnak figyelni, de ha ott maradnak, ahol most élnek, akkor ez a tehetség elvész. Tehát, hogy ilyenre is van-e szükség, hogy ebben is tudják-e a családokat segíteni, hogyha mozdulni kell, akkor bizony ott ugye álláskeresés, lakhelyváltás, stb.
Igen, kiemelt szerepe a tehetséghálózatunknak az, hogy a családokat segítse, akkor, hogyha a családban felnövekvő fiatalnak valamilyen speciális segítségre van szüksége. Akár ennek a segítségnek lehet az oka egy költözés is, vagy az, hogy valamilyen olyan területen kíván segítséget a fiatal, vagy további támogatást az ő tehetsége, ami ott helyben nem tud megvalósulni. Most már 10 éve fejlődik az a tehetséghálózat, amire sok külföldi szakember is csodálkozva tekint. Ez egy Kárpát-medencei különlegességünk. A tehetséghálózat tehetségpontokat számol, tartalmaz. 1400 tehetségpont van ma már a Kárpát-medencében. Ez a Matehetsznek a saját aktivitása, és ehhez járultak hozzá az elmúlt években a Nemzeti Tehetségközpont által kialakított minősített tehetséggondozó műhelyek, amelyek országszerte 39 intézményben látnak el egyfajta földrajzi koordináló szerepet és minőségi tehetséggondozó szerepet, és rajtuk kívül ott vannak még a köznevelés által biztosítva szakszolgálatok is, ők is fölkerültek a tehetségtérképünkre, a tehetség.hu portálunkon megtalálhatók ezek az adatok. Tehát a Kárpát-medencében az elmúlt években létrejött tehetséghálózat abban segít, hogy ha költözni kell, ha valamilyen speciális szakember szükséges, akkor ebben a hálózatban lévő kollégákat meg lehet keresni, akár szülők részéről, akár pedagógus, vagy akár a felnőtt, vagy diák, fiatal is írhat ebben a hálózatban nekünk, és eligazítjuk őt, hogy hol van az ország túloldalán további tehetségfejlesztő lehetőség, kik azok a szakemberek, melyek azok a műhelyek, ahova érdemes nekik fordulni.
A Tehetségek Magyarországa projekt célkitűzéseit hogy érzi? Tudták teljesíteni? Van olyan, amiben úgy érzi, hogy még érdemes volna folytatni, vagy fejleszteni, erősíteni?
Igen, a tehetséggondozás terén nem dőlhetünk hátra, tehát tulajdonképpen egyfajta telhetetlenség van bennünk, hiszen újabb és újabb generációk jelennek meg a látókörünkben, akik újabb és újabb tehetségterületen újabb és újabb egyedi, vagy pedig rendszerszerű segítséget igényelnek. Azt gondolom, hogy kiváló eredménye a Tehetségek Magyarországa programnak is, hogy számtalan programunk beépült a köznevelési intézményeknek a mindennapos működésébe. Tehát mondok egy példát, hogyha egy projekt elindít, és 1 vagy 2 éven keresztül támogat bizonyos fejlesztő alkalmakat, szakköröket egy intézményben, nagyon jó, több száz olyan kooperációt látunk, hogy ezt a 3., 4. évtől kezdve már nem kell egy projektnek pályázati keretek között támogatni, hanem beépül az iskolának a mindennapjaiba, az általános működésébe. Itt nagyon fontos szerepe van a fenntartóknak és az intézményvezetőknek, hogy ezeket a jól bevált programokat, ezeket most már elérjék, hogy a fenntartók automatikusan évről évre támogassák. Erre rengeteg jó példánk van. Azért az az 50 ezer tanuló, az bár nehéz hatásvizsgálati szempontból kimutatni, hogy mi lett volna, ha nem kerül bele ebbe a projektbe, azért a visszajelzések mégis azt mutatják, hogy nagy örömmel emlegetik a történetük során azt, amikor bekerültek egy programba, amikor a Tehetségek Magyarországa elején 20 ezer diákból 300-at kiválogattunk, és őket 1 éven keresztül támogattuk. Ez volt a Templeton program, amiben szintén részt vett egyébként a a mostani projektünk is, vagy az a tutorált vagy mentorált fiatal, aki több hónapon vagy egy-egy éven keresztül segített a tutora vagy a mentora, ő is azért utólag visszaemlékezve ráébred arra, hogy ez bizony egy jelentős előrelépés volt az ő számára. És ez az előrelépés, ez nem mindenki esetében egyforma, egységnyi előrelépés jelent. Van, akinek a fejlődésében, a tehetsége kibontakozásában mondjuk egy szimbolikus 6-os egységről eljutott a 12-ig egy év alatt, de van, aki már természetesen nagyobb korosztályban vagy más képességekkel sokkal jelentősebb szintről tudott előrébb lépni. Egy ilyen tehetségprogram az tulajdonképpen sok kicsi ilyen előrelépést támogat a diákok számára.
Ez ugye egy óriási projekt volt, és ha jól tudom, ekkora léptékű állami és civil összefogásban megvalósult tehetséggondozási projekt még nem volt. Mi következik most?
Igen, ez nagyon izgalmas, és egyébként a MaTehet számára megtisztelő, hogy most már a harmadik nagy Európai Uniós kiemelt projektben vehettünk részt. Ez azt jelenti, hogy évente közel 1 milliárd forintos támogatást tudunk felhasználni a diákok érdekében. Azt gondolom, hogy nagyon jól hasznosítjuk is, hiszen a MaTehetsz körül kiváló szakemberek vannak, és a MaTehetsznek a saját program megvalósító stábja is professzionálisan szervezi ezeket a programokat. Ami ezután következik, hogy most vége lett december végével az Európai Uniós projektünknek, és a Nemzeti Tehetségprogram, az úgynevezett hazai források veszik át most egy ideig a szerepet. Ezekből a hazai forrásokból például a jövő évben 4,4 milliárd forint áll rendelkezésre. A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum a legfőbb döntéshozó testülete ennek a programnak, és ebből gördülnek tovább azok a feladatok, amiket az Európai Uniós fejlesztési projektek elindítottak. Tehát nem áll meg a dolog, több forrástípusból kerül támogatásra Magyarországon a tehetségsegítés. Ez egyébként az egyik fontos eredményünk is az elmúlt 10 évben, hogy nem függ egy-egy döntéstől, egy-egy Európai Uniós periódustól a Nemzeti Tehetségprogram, hanem sokféle forrásból, nagyon sokféle aktivitás, nagyon sokféle intézmény, típus tud részt venni a tehetséggondozásban. Ez nélkülözhetetlen is, hiszen a tehetséges fiatalok mind egy-egy utat járnak be, tehát nem lehet azt mondani, hogy egy-egy régióban, vagy egy-egy településen, vagy egy-egy tehetségterületen valamilyen egy-egy típusú utat támogatunk, hanem itt mindenki számára készen kell, hogy álljanak a lehetőségek, az impulzusok, és az, hogy a fiatalok azok nagy számban elérjék a saját érdeklődési területüknek megfelelő lehetőségeket.
Bajor Pétert, a MaTehetsz ügyvezető elnökét hallották. Ezzel a Családi Hét az Inforádió családi magazinja véget ért. A műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Ivádi Zsuzsa, viszonthallásra.